Vink itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 6-án szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Kegyelmes, igaz Istenem és Uram, Teremtőm és Megváltóm! Megjelöltél engem orcád szent fényével, megváltottál egyszülött fiad drága vérének árán, és lelkednek erejével az élet reményére újjáalkottál a szent keresztségben. Add, hogy igaz, egész és épp szívvel, hathatósan ellene mondjak a sátánnak, minden pompájának és minden cselekedetének. Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel, híven higgyek te benned, Teremtőmben, szent fiad Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet és a szent lélek erejével.
Hallgassák meg híreinket!
Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. A kormány döntött arról, hogy az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlésnek az Európai Bizottság által Magyarország számára megfogalmazott szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A tárcavezető azt mondta, ez egy átfogó, korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amely mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudják hozni. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. A rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón Budapesten Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter kiemelte. A mai nap sokkal több, mint egy rendezvénysorozat kezdete. Ez a természet ünnepe. Annak a természeti örökségnek az ünnepe, amelyhez szinte mindenki ezer szállal kötődik. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.
Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a techno egészségügyi gyarmatosítástól.
Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.
Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékedett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkény uralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem maradt csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berúfunk követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. Szembenézem mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
Fejlesszen neki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje közbenjárására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr! Nagyon köszönöm! Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes, egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leo pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leo pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leo pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galéria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívül eső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leo, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leo pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Ré Bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munka megbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sojtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter Bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94,
Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. A kormány döntött arról, hogy az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlésnek az Európai Bizottság által Magyarország számára megfogalmazott szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A tárcavezető azt mondta, ez egy átfogó, korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amely mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudják hozni. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad várudvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. A rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón Budapesten Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter kiemelte. A mai nap sokkal több, mint egy rendezvénysorozat kezdete. Ez a természet ünnepe. Annak a természeti örökségnek az ünnepe, amelyhez szinte mindenki ezer szállal kötődik. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
All the time. that we spend together. I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on. You know I'm not that kind. 'Cause I'm not that, that kind of girl.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Cynthia és Norbert nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Cynthia görög mitológiai név, Artemis istennő megnevezése, jelentése Küntosz hegyéről származó. A Norbert német eredetű név jelentése északi fény, híres. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on.
run dry. That's what's going on. Nothing's right.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1944-ben a szövetséges erők megkezdték a normandiai partraszállást. A napot D-Day kódnévvel illették. 1944. június 6-án hajnali 2 órakor kezdődött az Overlord hadművelet keretében az amerikai és brit erők normandiai partra szállása, a II. Világháború legnagyobb tengeri deszant művelete, amelyben közel 3 millió katona, 10 000 repülőgép, 7 000 hajó és sok száz páncélos vett részt. Csak június 6-án 150 000 szövetséges katona szállt partra. Célja a Lemáns csatorna birtokba vétele, majd hadászati hídfő megszerzése volt az északnyugati francia partvidéken. A hadműveletet Amerika egyik legjelentősebb katonai vezetője irányította, Dwight Eisenhower. Az invázió több hónapnyi tervező munka előzte meg, a nagyhatalmakat egy táborba kellett gyűjteni Németország ellen. 1799-ben megszületett Alekszander Puskin, orosz költő, drámaíró, író, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője. 1827-ben megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása, hogy Pesten is elindulnak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott. Éveken át előzetes felhívást, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott, illetve adatot ki, 1828-ban pedig megírta E szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 1853-ban megszületett Vágó Pál festőművész, aki nagyméretű történelmi képeket festett, dolgozott a Feszti körképen is. 1859-ben Bánkon megszületett Bánki Donát, mérnök, feltaláló. A Budapesti Műegyetem építészmérnöki szakának elvégzése után Bánki Donát egy ideig tanársegédként dolgozott, majd a MÁV-nál és 1899-ig a GANZ-nál volt szerkesztőmérnök. Bánki és Csonka János nevéhez fűződik a motorgyártás hazai bevezetése, melynek legfontosabb újítása az 1893-ban szabadalmaztatott porlasztó, vagyis a karburátor volt. A GANZ-nál töltött évek alatt sok saját találmánya is szabadalma volt. Többek közt az első kerék meghajtású autó, valamint a gőz és vízturbina. Bánki 1899-től haláláig a Műegyetemen oktatott. A Gépipari Tudományos Egyesület 1955-ben Bánki emlékérem néven 3 fokozatú díjazással egybekötött, évenként kiosztásra kerülő műszaki kitüntetést alapított. 1875-ben megszületett Thomas Mann, Nobel-díjas író. A 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Bátyja és 6 gyermeke közül 3 is jelentős író volt. 1901-ben jelent meg Mann első regénye, a Buddenbrooks. A Buddenbrook ház egy család hanyatlása címmel. ami rögtön kedvező fogadtatásra talált az olvasóknál és az irodalmi kritikusok között egyaránt. Lübeckben ugyanakkor gyorsan terjedni kezdett a pletyka, hogy ezen család és a regényben említett figurák nem teljesen fiktívek, hanem a város élő személyeiről mintázták őket. Már röviddel a könyv megjelenése után hozzáférhető volt egy lista, amelyik azonosította a regény alakjait. Egy élelmes lübecki könyvkereskedésben különösen nagy forgalmat bonyolítottak azáltal, hogy a vevőknek a regényhez dekódoló listát adtak. 1955. augusztus 12-én, 80 éves korában halt meg Svájcban. 1886-ban megszületett Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. 1894-ben megszületett Ágyai Hubert Pál, mérnök, hídépítő, a Petőfi híd tervezője. Ágyai a közlekedési minisztériumban dolgozott, 1934-től a Dunai hídépítési szakosztály főnöke, majd a közlekedésügyek államtitkára volt. Nevéhez fűződik a Boráros téri Petőfi híd tervezése, valamint a Margit híd kiszélesítési munkálatainak irányítása. Tanított a műegyetemen, és volt a fővárosi közmunkatanács elnöke. 1913-ban megszületett Gobi Hilda, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. 1919-ben meghalt Kvassai Jenő, mérnök, a magyar vízépítés reformere. Kvassai Jenő a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezője, a mezőgazdasági vízműtan kutatója, Budán gépészmérnöki, Magyaróváron mezőgazdasági, Párizsban vízépítési tanulmányokat folytatott. Hazatérve 1878-ban kapott megbízást az általa javasolt mezőgazdasági vízügyi szolgálat a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére és vezetésére. 4 évtizeden keresztül a vízügyek legfőbb irányítójaként való működése új korszakot jelentett a magyar vízépítés történetében. A kultúrmérnökség működési köre kiterjedt a belvízrendezésre és lecsapolásra, alakcsövezésre és öntözésre, a mederrendezésre és vízmosás megkötésre, a halászati ügyek felügyeletére és a közegészségügyi mérnöki szolgálat ellátására is. Az intézmény Kvassai vezetése alatt vízrendezési munkálataival mintegy 3,5 millió hektár területen teremtette meg a korszerű mezőgazdasági termelés előfeltételeit. Egyéb fontos eredményei közé tartozik még a vizek köztulajdon jellegét kimondó vízjogi törvény és a halászati törvény megalkotása, valamint a Csepelin nemzeti és szabad kikötő építésének megkezdése. Kvassai szakirodalmi munkássága is jelentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája évtizedeken keresztül kézikönyvként volt használatos. A szabad kikötő bejárati zsilipjét róla nevezték el. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!